Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Csúcson a felsőoktatásban tanulók száma idén több lesz az államilag finanszírozott férőhely, jelezte a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért felelős államtitkára, Varga Bajusz Veronikával a február 15-i felsőoktatási jelentkezési határidő előtt beszélgettem. Közeleg egy nagyon fontos határidő a felsőoktatásban, pontosabban a felsőoktatási felvételi eljárásban, február 15-ig lehet beadni a jelentkezéseket a 2025. szeptemberében induló képzésekre, mégpedig, hát ahogy a korábbi években is már így volt a felvi.hu oldalon, tehát mondhatjuk azt, hogy kizárólag elektronikus úton zajlik a felvételi jelentkezés, immár teljes egészében elektronikus a rendszer?
Így van, most már teljes egészében elektronikus a rendszer. Arra érdemes most figyelni az eljárás során, hogy ugye az ügyfélkapu helyett most már ügyfélkapu plusz vagy digitális állampolgárság szükséges, de egyébként teljes mértékben már a felvi.hu felületén keresztül beadható a felvételi jelentkezés.
A felvételi eljárásban, pontszámításban az elmúlt talán úgy két évben azért elég sok és elég markáns változások voltak, majd talán erről is érdemes még érintőlegesen beszélnünk, de az idei év hoz-e valamilyen változást ezen a téren?
2022-ben az egyetemekkel, illetve a hallgatókkal közösen egy új felvételi eljárást alkottunk meg, amelyet két lépcsőben vezettünk be. Ennek a célja az volt, hogy az intézmények a kiválasztásban jobban bevonásra kerüljenek, egy autonómabb, szabadabb felvételi folyamat tudjon kialakulni.
De ez az a bizonyos 100 pont, amiben ugye az egyetemek maguk rendelkezhetnek.
Egyrészt
erről.
A 100 pont, illetve annak is, hogy mi ők választhatják meg, hogy miből kérnek, mi a választható tár, mivel kérnek emelt szintű, mikor kérnek középszintű érettségét. Tehát összesen most már azt lehet mondani, hogy azért a pontok 20%-áról már ők döntenek, és ezáltal lett egy jobb folyamat mind az egyetemek oldaláról, és azt látjuk, hogy a jelentkezők oldaláról is, hiszen jobban el tudják dönteni, hogy melyik intézmény szimpatikusabb, melyik intézmény felé szeretnének.
Hát gondolom az egyetem is a saját profiljához tudja igazítani azt, hogy mi az, amit ebbe a 100 pontban szeretne számon kérni.
Így van, maguk az intézményi pontok pedig ennek a legizgalmasabb részei, ez a 100 pont, itt lehet tanulmányi alapú, kiválósági alapú tehetséggondozás, vagy tehetségmérőszámok. Azt látjuk, hogy olyan 17 féle kategóriában 37 féle, átlagosan egyetemenként 37 féle többletpont jogcímet határoztak meg. Itt tényleg nagyon változatos, de a nyelvvizsga, az emelt szintű érettségi, az például szinte mindenhol megjelenik.
Igen, annélkül szerintem egy népszerű egyetem népszerű szakára, ugye nyelvvizsga, illetve emelt szintű érettségén megszerzett pontok nélkül nagyon nehéz bekerülni. Azért az elmúlt években itt is volt egy változás, ugye ha jól emlékszem, akkor volt ugye, hogy az önkéntes tartalékos katonai szolgálat is többletpontot hozott. Ez továbbra is érvényes?
Ez továbbra is érvényes, hogy 16, 32 vagy 64 az önkéntes tartalékos katonai szolgálat időtartamától, mélységétől függően kapható, és az annak az érdekesség, hogy ezzel akár az 500 pontot is túl lehet lépni, de alapvetően ugye 500 pont a maximum a felvételinek.
Ebbe akár az egyetemek meghatározhatnak mondjuk szóbeli vizsgát is, vagy legalábbis valamilyen személyes találkozást, ahol szintén mondjuk pontokat számítanak bele ebbe a 100 pontos rendszerbe. Azért is kérdezem ezt, mert hát ugye tulajdonképpen azzal, hogy jó sok-sok évvel ezelőtt ugye a kétszintű érettségi lett, és tulajdonképpen nem volt személyes találkozási lehetőség azokkal, akik majd aztán bekerülnek az egyetemekre, és ezt például a pedagógus karokon, vagy például a pszichológia szakirányú tovább képzésnél, vagy tovább tanulásnál, ezt nagyon sokan hiányolták is, hogy tulajdonképpen az első órákon, vagy az első egyetemi foglalkozásokon találkoznak személyesen azokkal, akik oda bekerültek.
Igen, része lehet ez az alkalmassági vagy szóbeli beszélgetés is az intézményi pontoknak, és azt látjuk, hogy egyre több egyetem választja is ezt. Tavaly az orvosi egyetemeken
már ott is fontos
előjött, és mi is szorgalmazzuk, mert mi is azt gondoljuk, hogy pont ennek a kiválasztási folyamatnak mind a két oldalról fontos része kell, hogy legyen egy találkozás, az, amikor a fiatalok, a jelentkezők is megismerhetik az intézményt, az ott tanítókat, és maguk az oktatók, tanárok is nyerhetnek egy képet a felvételizőről. Ez azért ahhoz, hogy tényleg kialakuljon a kémia, és legyen egy vágyódás, az nagyon fontos.
Maga a 400 pont, ugye, ami azért mégis a tetemes része az 500 pontos felvételi rendszernek, ez mindenképpen az érettségi eredmények, illetve a középiskolai tanulmányi eredményekből adódik össze továbbra is. Tehát ez központilag hozott.
Igen, ez központilag hozott, ugye egyrészt a két utolsó évvégi osztályzatoknak a kétszerese, az érettségi százalékoknak az átlaga, illetve a két választott érettségi tárgynak az összege, százalékos eredményének az összege, ezekből áll össze a 400 pont, úgyhogy ezekre kell figyelni, főleg az érettségi előtt állóknak.
Igen. Egy szóba került a nyelvismeret és a nyelvvizsga, amiért szintén pontok járnak, vagy akár többletpontok járhatnak. Ugye évekkel ezelőtt volt egy tervezet, és pedig, ha jól emlékszem, konkrét bevezetési dátummal, hogy a nyelvvizsgára lesz szükség egyáltalán a felsőoktatásba való bekerüléshez, aztán ez nem csak a bemeneti, hanem most már ugye a kimeneti követelmények közül is, mint kötelezettség kikerült, tehát most már a diplomához sem előírás a nyelvvizsga megléte, de hát nyilván mégiscsak fontos a felsőoktatásban, ahol egyébként már amikor bekerült valaki, és mondjuk nem nyelvszakos hallgatóként került be, akkor azért nem igen van lehetőség már ott az egyetemen nyelvi képzésre, tehát ez nagyon jó, hogyha mondjuk már egy érettségiző valamilyen nyelvtudást, vagy valamilyen nyelvismeretet visz magával.
Igen, azt látjuk is, hogy azért általában a középiskolából egyre jobb nyelvtudással érkeznek. Ugye az emelt szintű érettségi, nyelvi érettségi az már önmagában is egyébként bizonyos százalék fölött tud biztosítani egy nyelvvizsgát. Az egyetemeknek pedig vállalásuk van arra, hogy biztosítsák a tanulmányokhoz szükséges nyelvismeretet.
Tehát ez van külön azért még nyelvoktatásra lehetőség az egyetemeken, van. Ott is, ahol mondjuk nem nyelvszakosként tanulnak
igen, a diákok? Igen, van, illetve hát kötelezően használnak azért idegen nyelvű irodalmat a képzések során. Tehát erre figyelmet fordítanak az egyetemek, hogy a nyelvtudása része legyen, de azt is látjuk, hogy nem is, tehát hogy nem maga a papír megléte, nem megléte, hanem tényleg a gyakorlati nyelvtudás az, ami számít. Ezért van az a vannak ugye a mobilitási ösztöndíjak is, mobilitási lehetőségek is, amik szintén azt szorgalmazzák, hogy a fiatalok világot látva megismerjék, megméressék magukat idegen nyelvi környezetben.
Voltak éppen tényleg csak ilyen zárójeles kérdésként azért az jutott eszembe, hogy a követelményekben mi is, ami kötelezően ott van a továbbtanulással kapcsolatosan, és azért, ha megnézzük, akkor talán mondhatjuk azt, hogy ezért voltak könnyítések e tekintetben az elmúlt években, tehát sok mindenkit került, ugye nem kell most már emelt szintű érettségi kötelezően, azt említettük, hogy azért nem árt, hogyha emelt szinten érettségizik valaki, mert a többletpontok tekintetében azért ez nagyon sokat számít. Nem kell ugye a nyelvvizsga se, és ugye, ha jól tudom, akkor ugye központilag rögzített minimum pont határ sincs most már a felsőoktatási tanulmányoknál, úgy emlékszem, hogy talán 280 pont volt még 2023-ig, vagy 2023 előtt, tehát akkor tulajdonképpen maguk az egyetemek húzzák meg a saját maguk ponthatárait is?
Egyre inkább igen. Annyiban visszamennék, hogy ugye nem csak jó, ha megvan, azért több egyetem az adott képzéséhez elő is írja az emelt szintű érettségét. Tehát ebbe ez is az egyetemnek a saját választása lett, hogy melyik képzéséhez hogy vár el, és hány emelt szintű érettségét. Személyes tapasztalatból a jogi, nem a saját, hanem a fiam személyes tapasztalatából a jogi egyetemeket néztük, ott még azért mindenhol például két emelt szintű érettségét
de hogy ezt rögzítik is a felvételi tájékoztatójukban, hogy ez igen, szükséges.
Igen. Uh-huh. Úgyhogy ez azért itt van velünk, csak hát ez képzésenként is érdemes vizsgálni, vagy szakonként, hogy mi szükséges ahhoz, hogy azt a szakot megfelelően tudja elvégezni, és ebbe azért érdemes az egyetemeknek adni a szabadságot, a döntés szabadságát, hiszen ők látják, hogy az adott képzéshez milyen bemeneti tudás kell, és hova szeretnék azt fejleszteni, hogy olyan minőségű diplomásokat tudjanak utána a munkaerőpiacra elengedni, akik ott karriert fognak tudni építeni. És azt látjuk, hogy az egyetemek egyre jobban építenek is saját tudásukra, egyre jobban építenek is arra, hogy ők minőségileg hogy tudnak fejlődni, és ezért rájuk bízható, és rájuk is kell bíznunk azt a szabadságot, hogy eldönthessék tényleg, hogy kikkel tudnak együtt dolgozni megfelelő minőségben. És azért a rangsorokban való emelkedésünk nem azt jelzi, hogy ebben probléma lenne, sőt.
A szakképzésből is nyílnak utak a felsőoktatásba, sőt, hát a technikumokkal ez talán még hangsúlyosabb is lett. Ugye szokták úgy emlegetni a technikumokat is, vagy a technikumoknak egy bizonyos típusát, mint a mérnökképzés előszobáját, vagy előintézményeit. És hát a szakképzésben tett szakmai vizsga is, ha jól tudom, akkor többletpontot jelent. Cél is az, hogy ez amolyan átjárható rendszer legyen, tehát a szakképzés és a felsőoktatás?
A szakképzés megújításakor az abszolút cél volt, hogy egy olyan rendszert építsünk, amiben nem kell még választani a fiatalnak, hogy akkor kizárólag egy karrier, hanem az egyetemi továbbtanulás lehetősége is benne legyen a középiskola utáni perspektívákba. És ezért is úgy alakult ki a rendszer, hogy ugye 4 év után közismereti érettségi, majd rá 1 vagy 2 évre, pedig a szakmai érettségivel zárul maga a technikumi lét, technikumi tanulás, és ezt követően tudnak ők akkor a felsőoktatásba is tovább haladni. És ezt olyannyira szeretnénk megerősíteni, láttuk ennek a potenciáját ebben, hogy az okleveles technikusi képzésben már össze is tudtuk kötni az egyetemeket a technikumokkal. Mi azt jelenti, hogy már a tantervüket is összeegyezteti az egyetem és a technikum.
Tehát ez találkozik az egyetemek elvárásaival, igényeivel, és tehát van így mondjuk van. A szakképző, a technikumok és az egyetemek között is egy folyamatos kapcsolattartás,
egy ilyen folyamatos kapcsolat, egy együttműködés, egy egyeztetés, aminek az az eredménye, hogy már olyan tudással megy be a fiatal az egyetemre, amit aztán rögtön az egyetem kredittel tud is honorálni. Ami mondjuk időben is egy kis előnyt ad, hiszen mivel 1 vagy 2 évvel tovább vannak középiskolába, az kvázi be is tudja hozni az egyetemen azt az időt, ami a technikummal, ha nem is teljesen, de valamilyen mértékben több volt. És azt látjuk ennek eredményeként, hogy egyre jobban építenek pont a műszaki, illetve az informatikai képzéseknél a technikumban végzettekre az egyetemek, már-már kvázi az előszobája lett ezeknek a képzéseknek.
Akkor mondhatná, hogy ezek az egyetemek számítanak is a szakképzésből érkezőkre?
Egyre jobban számítanak. Ma elmúlt 3 évben megdupláztuk a szakképzésből a felsőoktatásba továbbtanulók számát.
Az előző évek tapasztalata, hogyha megnézzük a számokat, hogy több jelentkező volt, és több az egyetemre, főiskolára bekerült diák is, ugye 100 000 felett volt a felvettek száma, azt hiszem, hogy tavaly is, meg tavaly előtt is. Mindez egyébként találkozik a kormányzat szándékaival, hogy több diplomásra van szüksége az országnak, több diplomásra van szüksége a munkaerőpiacnak?
Egyértelműen igen, azt szeretnénk. Nem véletlenül magával a modellváltással mi azt látjuk, hogy egy hozzáférhetőségi fordulat alakult ki a felsőoktatásban. Több mint 10 éve nem voltak még ennyien, most 328 000 hallgatója van az egyetemeinknek. Azt látjuk, hogy a vidéki intézmények erősödtek, most már minden második hallgató vidéki intézménybe járt. A hátrányos helyzetű térségekből átlagosan 50%-kal nőtt a felvettek aránya, de például egy Széchenyi járásból ez 112%, egy Enyingiből 74%, Csengeriből 76%. Tehát, hogy tényleg azt érezzük, hogy egyre többen szeretnének és tudnak is tovább menni a felsőoktatásba, ami azt jelzi, hogy az egyetemek egyre jobban be tudják vonzani a hallgatókat, és utána egyre jobban tudják őket arra motiválni, hogy az adott térségükben, ugye a gazdasági kapcsolataik révén el is tudjanak helyezkedni, és így a térség megtartó erejüket tudják az egyetemek megmutatni.
Növelhető is még ez a létszám, a felsőoktatásba bekerülők létszáma, vagy szándék is ezt növelni, mert én találtam számadatokat, lehet, hogy ezek már nem annyira frissek, tehát másfél-két éves adatok, de ebből az derül azért ki, hogy uniós, illetve OECD adatokat tekintve még mindig azért hát viszonylagos lemaradásban vagyunk, diplomások arányát tekintve az adatot találtam, hogy az Európai Unióban ez olyan 40% körüli, és Magyarországon inkább ez azért olyan 32-33%, tehát hogy még van tere a felzárkózásnak ezen a téren.
Igen, kicsit változik, hogy egyes országokban mit tekintenek diplomának, oklevélnek, technikusi végzettségnek, de abszolút cél az, hogy ezt tovább bővítsük, és minden szempontból ezt mutatta a tavalyi és a tavaly előtti felvételi eredmény is, hogy ezt tudjuk is egyre erősíteni.
Felvételi jelentkezések alapján, hát ezt most mondja az idei évre vonatkozóan még nem látjuk, de az előző évek számadatait, hogyha összesítjük, akkor az látszik, hogy azért megvannak nagyjából a népszerű szakirányok és a népszerű képzések. Az előző évek is arról tanúskodnak, hogy a gazdaságtudományok a legnépszerűbb területek, de hát feljövőben van erőteljesen a műszaki szakirány, ez az úgynevezett MTMI, tehát a matematika, természettudomány, műszaki és informatikai terület. Az egyébként is ugyancsak kormányzati szándék, hogy erősödjön ez a terület. Hankó Balázs miniszter beszélt arról, hogy szeretné a kormány, hogy 2030-ra minden második felsőoktatási hallgató mondjuk ezen a területen tanuljon.
Így van, nagyon szeretnénk ezeket a területeket erősíteni, hiszen azt látjuk, hogy a gazdaságnak, a munkaerőpiacnak ezekre a területekre van szüksége. Ezt egy ilyen MTMI plusz kategóriával jelöljük, ezt a műszaki természettudomány informatika, de ide soroljuk még az orvosegészségtudományt, az agrárképzést is többek között, hiszen ezekre épül, ezekre alapoz most a munkaerőpiac. Ami még egy nagyon fontos terület, az a pedagógus képzés, és ott is nagyon szépen haladunk előre, hiszen tavaly ezüstérmes lett, már a 15 ezer, közel 15 ezeret vettünk föl erre a képzésre. Tehát mindenképp erősítésre várnak, és amikor meghatározzuk a különféle kapacitásokat, ezeket is figyelembe kell venni.
Tehát a helyeket, meg akár a támogatott helyeket, az ennek függvényében történik.
Hogy... így van a munkaerőpiac.
De hogy vajon lehet ezt modellezni, hogy a munkaerőpiacnak, hát mondjuk a azért itt talán 7-8-10 éves távlatokat kell nézni, mert maga az egyetemi képzés is mondjuk 5 év, vagy van, ahol még ugye hosszabb ideig is tart, hogy lehet ezt modellezni, hogy mondjuk akkor 10 év múlva a munkaerőpiacnak mire lesz igénye?
Lehet, egyébként lehet modellezni, olyan szempontból is lehet, hogy azért látjuk azokat a nagy beruházókat, nagy beruházásokat, befektetőket, akiknek most alakul ki, most épül a telephelye, vagy most fogalmazódnak a munkaerőpiaci igényei, és ehhez képest tudjuk, látjuk azt, hogy hányan jönnek ki technikumokból, hányan az intézményekből, és hogy melyik területeken kell erősítenünk ahhoz, hogy a kettő találkozzon.
Ez az egyetemek is mondjuk rugalmasan tudnak alkalmazkodni? Tehát akár tudnak mondjuk olyan speciális jellegű képzéseket indítani, ami azt látják, hogy most éppen megjelent egy olyan szakmai kívánalom, hogy ilyen képzettségekre lenne szükség?
Így van, az egyetemek, ahogy egyre jobban összetudtuk őket kapcsolni a gazdasággal, azt is látjuk, hogy egyre jobban együtt dolgoznak a munkaerőpiaccal, azokkal a gazdasági szereplőkkel, akikkel a térségükben együtt működnek. És ezért is hoztuk be azt a lehetőséget, hogy ezekkel az intézményi mesterképzésekkel a viszonylag szélesebb spektrumú alapképzésekre olyan speciális tudású mesterképzést tudnak elindítani gyorsabban, rugalmasabban egy párhuzamos akkreditáció mellett, amely aztán azt segíti, hogy olyan diplomásokkal gazdagodjon a munkaerőpiac, akiket az adott vállalatok, gazdasági szereplők tudnak foglalkoztatni.
Érintőlegesen szóba került az imént a pedagógus képzés, és hát azért, hogyha visszagondolunk az előző évekre, vagy az előző időszakra, akkor azért voltak itt kritikus időszakok, különösen mondjuk a természettudományos tantárgyak terén, hát néha annak a veszélye állt fenn, hogy elfogynak a kémia vagy a fizika tanárok az iskolákba, és nagyon kevesen is jelentkeztek ezekre a területekre. Most viszont volt egy érzékelhető növekedés a pedagógus képzésre jelentkezők, és oda fel is vettek számát tekintve. Érzékelhető ez a növekedés kifejezetten mondjuk a természettudományos tantárgyak esetében is?
Igen, szerencsére érzékelhető. Ja, ez hozzátartozik természetesen, hogy a két lépcsős béremelés azért az nagyon vonzóvá tette a pályát, de emellett, ami még szerintünk is kifejezetten a természettudományos tanári területeket erősítette, azok az úgynevezett rövid ciklusú képzések, amikor valamilyen alapszakos disziplina tudásra építjük rá a tanári módszertani tudást, és ezek olyan egy-másfél éves képzések, amik viszonylag gyorsan segítik, hogy aztán tanárként végezzen az adott hallgató. Ugye az adatokat megnézve az idei évben, tavalyi évben, 2024 nyarán közel 2000 olyan hallgatót vettünk föl, akik matematika, biológia, fizika, kémia szakra jelentkeztek, és ott kezdik el. Úgyhogy ebbe is látunk egyre nagyobb előrelépést, hogy egyre többen szeretnének ezen a tanári területen elhelyezkedni.
A Klebersberg ösztöndíj is számottevő segítséget jelent ezen a téren, hogy ez kifejezetten a pedagógus pálya vonzerejét szeretnék növelni ezzel, és ha jól tudom, akkor talán kifejezetten éppen a természettudományos területre készülő pedagógusok.
A Klebersberg képzési ösztöndíjprogramot idén megerősítettük. Az volt a célunk ezzel, hogy a korábbi 25-50-75 ezer forintos havi ösztöndíj helyett olyan 100, illetve 150 ezer forintos ösztöndíjat tudjunk biztosítani a hallgatóknak, amik valóban motivációt jelentenek, és valóban eldönthetik, vagy elvállalhatják, vagy motivációt éreznek arra, hogy olyan hiányterületeken, vagy kevésbé keresett tanári területeken, vagy olyan iskolákban, hátrányos helyzetű térségekben helyezkedjenek a végzettségük után.
Előre ezt vállalni kell?
Igen. Mm. Tehát ezt a Klebersberg ösztöndíj programban ezt mindig is vállalni kellett, ezt továbbra is vállalni kell, hogy utána valamilyen köznevelési intézményben vállal meghatározott ideig munkát, ami...
De hogy azt a térséget is mondjuk ki kell választani, hogy az, tehát mondjuk ne a rózsadombi elitiskola legyen feltétlenül, hanem mondjuk...
Igen, a magasabb összegű ösztöndíj esetében már vagy ez a kevésbé keresett tanárszak, vagy pedig a terület megjelöléssel lehet elérni, pontosan azért, hogy arra motiváljuk őket, hogy ott is legyen megfelelő tanárutánpótlás, és azt látjuk, hogy azért népszerű, és vállalják a diákok, különösen a vidéki diákok ezeket a feltételeket ezért az ösztöndíjért. Amit még az elmúlt években a tanárképzés kapcsán tettünk, hogy egy olyan újításon megy át, három pilot intézménnyel, a Debreceni Egyetemmel, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemmel, illetve a Nyíregyházi Egyetemmel, mint klasszikus pedagógus képző egyetemekkel. Átgondoltuk és pilotoljuk, hogy lehet még közelebb hozni a gyakorlatot. Mert az is egy tapasztalat volt, hogy utána, miután elvégezték az adott képzést, pedagógus képzést, mégis más irányt vettek. Sokan azért, mert a megfelelő számú vagy kellő gyakorlat hiánya miatt nem érezték magukat késznek a pályára. Az volt a tapasztalat, hogy aki elhelyezkedett pályakezdőként iskolába, utána már szívesebben maradt, csak valószínűleg ez a lépésre nem volt eléggé felkészítve. Úgyhogy egy olyan pilot programban vagyunk benne, de felemeljük 10%-ról 25%-ra a gyakorlat arányát, bevonjuk a köznevelési intézménybe tanító tanárokat, hogy ők is segítsék módszertanban, tudásban a hallgatókat, és próbáljuk egyre közelebb hozni az egyetemhez magát, azt a köznevelési intézményt, ahol aztán, vagy szakképző intézményt, ahol aztán tanítani fog a hallgató.
Katedra.
A Tudás magazinja. Oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszontlátásra!